Véget ért a NATO külügyminisztereinek kétnapos bukaresti tanácskozása, amelynek végén egy Ukrajnát támogatásukról biztosító, a tagállamok védelmét garantáló és a nyitott kapuk politikájának folytatását ígérő közös nyilatkozatot is elfogadtak. Jens Stoltenberg főtitkár pedig azt mondta, hogy amíg Ukrajna nem győz független államként, addig nem lehet NATO csatlakozásról beszélni. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban és mit a magyar érdekek szempontjából, azt a következő percekben Demko Attilával, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjével vitatjuk meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hogyan látja, mi a legfontosabb eleme, akár a zárónyilatkozatnak, akár a Stoltenberg sajtótájékoztatónak, ahol az előbb idézett mondat is elhangzott?
A NATO támogatja Ukrajnát, ugyanakkor reálisan támogatja, tehát arról szó sincs, hogy közvetlen szerepet vállalna a háborúban, illetve arról sincs szó, hogy Ukrajna NATO csatlakozása egy közel időpontban megtörténhetne.
Mit jelent ez a reális támogatás? Tehát említette azt, hogy nyilván közvetlenül nem akar a NATO részt venni a konfliktusban, de azért NATO tagországok részéről látunk fegyverszállítást, látunk anyagi támogatást, látunk kiképzésben nyújtott támogatásokat. Mi a helyzet NATO szinten? És mennyiben más, ha egy NATO tagállam támogatja Ukrajnát, és hogyha a NATO mint szervezet?
A NATO tagállamok többsége szállít fegyvert Ukrajnának, néhány NATO tagállam nagyon komoly hírszerzési segítséget is ad Ukrajnának, kiképzési segítséget, de a NATO mint szervezet is együttműködik Ukrajnával, van egyeztetés a NATO-val, ugye az ukránok vesznek át NATO technikákat, megismerik a NATO-t mint szervezetet, ugye részt vesznek bizonyos üléseken. Tehát van egy együttműködés a szervezet, illetve Ukrajna között már nagyon régen. Tehát ez nem most kezdődött, még nem is 2014-ben, bőven előtte.
Ugye Szijjártó Péter is részt vett ezen az ülésen, és a magyar külgazdasági és külügyminiszter beszélt a két héttel ezelőtti Lengyelországba becsapódott rakéta tanulságairól is, és kiemelte azt, hogy a döntéshozó lengyel politikusok józanok maradtak, viszont a média egyes részei kifejezetten nem, és arról is beszélt, hogy mindent el kell követni azért, hogy elkerüljük a konfliktus eszkalációját. Hogyan látja, hogy egy ilyen helyzetben, főleg szomszédos országként, mekkora veszélyt jelent a különböző szereplők, amelyek gyengíthetik vagy felerősíthetik egy-egy ilyen incidensnek a hatásait?
Tehát veszély az mindig van, ugye egy háborús konfliktus van egy szomszédos országban. Alapvető veszélyt az jelenti, esetleg orosz részről magyar határ közelében céloznak meg célpontokat. Ugye Lengyelországnál is ez történt, hogy egy határ közeli célpontot lőttek, a kilőtt rakéta pedig valahogy, mármint a kilőtt ukrán rakéta, amivel ezt el akarták hárítani, valahogy lengyel területre esett. Tehát a nagyon fontos dolog az, hogy Oroszország is megértse, a NATO határok közelében ne hajtson végre műveletet. Szerintem ezt az oroszokkal közölték, és mostanában nem is látjuk azt, hogy akár Nyugat-Ukrajnában, akár Dél-Ukrajnában, NATO közelében hajtottak volna rakétacsapásokat végre.
Említette, hogy ezt az oroszokkal is közölték, vagy közölhették. Hogyan látja, hogy megvannak-e azok a kommunikációs csatornák, vagy mennyire intenzívek, élénkek azok a kommunikációs csatornák, amelyen keresztül a felek egymással tudnak beszélni? Most NATO és Oroszország, vagy Amerika és Oroszország viszonylatában kérdezem ezt.
Ezek abszolút intenzíven megvannak. Tehát az Egyesült Államok és Oroszország folyamatos kapcsolatban van, és nem csak abban, amit tudunk, látunk, tehát, hogy mondjuk Ankarában van egy találkozó a CIA meg az FBI vezetője között, hanem ennél jóval több. Tehát bizonyos vagyok benne, hogy amikor ez az esemény megtörtént Lengyelországban, akkor azonnal felvette a kapcsolatot az Egyesült Államok Oroszországgal, és elmondták, hogy látják, hogy nem orosz rakéta csapódott be, nyugodjanak meg az oroszok, és az oroszok is biztosították az amerikaiakat, hogy nagyon fognak vigyázni. Tehát mind a két félnek alapvető érdeke, hogy ne legyen eszkaláció, a NATO-nak is, és Oroszországnak is, és egyelőre hát ugye lassan a 300. napnál tartunk, ezt sikerült is elkerülni.
Viszont hamarosan jön a tél, ugye a meteorológiai télnek ma van az első napja. Hogyan látja, hogy a jelenlegi helyzetben mit jelent ez Ukrajna számára? Mert azért az oroszok az elmúlt hetekben, most már lassan hónapokról is beszélhetünk talán, kifejezetten és tudatosan az energetikai infrastruktúrát célozták, és Szijjártó Péter is figyelmeztetett arra, hogy bizony itt akár egy humanitárius katasztrófa réme is fenyegethet.
Hát képzeljük el azt, hogy az ukrán lakosság egy jelentős része magas épületekben él. Képzeljük el, hogy mondjuk egy 20. emeleten az életet víz, fűtés, illetve lift nélkül. Tehát ez rendkívül komolyan sújtja az ukrán városi lakosságot. A vidéki lakosság az jobban meg tud lenni ugye a fatüzeléssel. Hát rendkívüli nehézségek elé néz Ukrajna. Ez a tél, ez példátlanul kemény lesz, és vezethet ez tényleg nagy arányú menekült hullámokhoz, és további menekült, amikor is rengeteg menekült van Ukrajnán belül, akik még nem jöttek át. Tehát csak Kárpátalján, ugye az egy milliónál nem sokkal nagyobb lakosságú Kárpátalján, 500 000 ukrán menekült van, de már Kárpátalján is bejöttek az áramszünetek. Tehát ott is nehezül az élet. Tehát meg lehet az, hogy újabb milliós ukrán menekült hullám lesz ennek az orosz kampánynak a vége.
Azért abból, amit mond, az is látszik, hogy Ukrajnának is érdeke lenne az, hogy fegyvernyugvás és béke legyen, és hát szomszédos országként természetesen Magyarországnak is. Ki nem érdekelt most ebben? Kik lehetnek a kerékkötői most a békének? Mert látjuk, hogy a dolgok egyelőre nem haladnak ebbe az irányba.
Hát én azt gondolom, hogy elsősorban Ukrajna hisz még abban, vagy hisz abban, hogy katonai úton még több területet vissza tud szerezni. Az amerikaiak részéről azért több intelem volt, hogy ez már nem biztos. Tehát, hogy olyan nagy győzelmeket, amiket szeptemberben, októberben elértek, nem biztos, hogy ezt meg tudják ismételni már a télen. Tehát voltak ilyen amerikai intések. Nyilván rendkívül nehéz helyzetben van az ukrán vezetés. Még akkor is a tisztában vannak azzal, hogy mit tehet még Oroszország, és hogy mennyire, mondjuk például az, hogy nem biztos, hogy lesz elég lőszer a fegyverekhez, ugye nyugati lőszerek is fogynak. Tehát az ukrán kormányzat lehet ezzel tisztában, de az ukrán nép, az átlag ember akar mindent megtenni a győzelemért, ugye alapvetően elhitték, hogy ez lehetséges, és hát ugye rendkívül fájdalmas lenne lemondani ukrán területekről, mert hiába fegyvert születnek, hiába nem formális lemondás. Ha egy vonalat meghúznak, akkor az lehet, hogy úgy marad akár évtizedekre. Tehát az biztos, hogy Ukrajna meg fog még próbálkozni, vagy nagyon valószínű egy offenzívával.
De érdekes, hogy mondja az amerikai figyelmeztetést, mert ennek ellenére úgy tűnik, hogy azért a nyugati szövetségesek továbbra is támogatják egyrészt fegyverrel Ukrajnát, másrészt pedig pénzzel, hogy az ukrán államot lehessen finanszírozni.
Hát, nyilván nem is nagyon tehetnek más, hiszen olyan morális nyomás alatt lenne, akár az amerikai, akár a legtöbb nyugat-európai kormányzat, hogyha nem ezt tenné, ahogy a saját sajtója részéről, amit azért nehezen tudna elfogadni. Már így is támadások érték az amerikai kormányzatot, Bident, illetve az amerikai hadsereget, amikor közölték a realitást, hogy nem biztos, hogy fent tudják tartani például a 155 mm-es tüzérségi lőszereknek a szállítását, mert már az USA-nak sincs elég. Tehát van egy irreális helyzetértékelés a nyugati sajtóban, mert nyugati véleményformáló körökben is. Nehéz ezen túllépni, de egyébként se teheti meg a nyugat azt, hogy egyszerűen kihúzza Ukrajna mögül a támogatást. Hogy az amerikaiak mondták, ez Ukrajna döntése lesz, hogy meddig folytatják a háborút.
Egyébként ebből a szempontból érdekes az, hogy például az infrastruktúrának a hiánya, a tél, az megtörheti-e, vagy befolyásolhatja-e az ukránoknak a morálját? Mert itt említette, ugye, hogy a társadalomban is van azért egy olyan réteg, egy komoly réteg, aki azt szeretné, hogyha ez folytatódna. De az, ami előttünk áll, vagy előttük áll, az befolyásolhatja ezt, és esetleg közelebb hozhatja a háború végét.
Hát hogyne, tehát hogy ért véget az első világháború? Úgy ért véget, hogy a hátország már nem bírta tovább. Tehát ezt mindig számításba kell venni, hogy meddig bírják az emberek, meddig bírja a gazdaság. Lehet, hogy így lesz vége, hogy nem bírja már az ukrán nép ezt a hihetetlen szenvedést, amit az elmúlt 9 hónap rám ért. és még ki tudja, hogy milyen a télen. Tehát lehet, hogy ez lesz a vége, nem lehet előre megmondani, de az biztos, hogy az orosz kampány az hatékony. Orosz szempontból ez egy hatékony kampány, ez működik, tehát tényleg nagyon nagy részt sikerült felszámolni az ukrán energia infrastruktúrát.
Az orosz-ukrán konfliktus egyik szereplőjének sem érdeke, hogy a háború ezen határokon kívülre kerüljön vagy eszkalálódjon. Erről is beszélgettünk az elmúlt percekben Demko Attilával, a Matthäus Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjével. Hamarosan hírek következnek, utána